Üdvözlöm a hallgatókat, kezdődik a Barangoló, az Inforádió egy órás belföldi turisztikai magazinja. A felelgerkesztő Illis László, műsorvezető kollégám Exterde Tibor, Ingál Ildikó vagyok. Ma a Tarna-völgyben kalandozunk, szólunk Feldebről, Verpelét, Tarna-Szentmária és Sírok látnivalóiról, kiderül, hogy hol áll az ország feltehetően legrégebbi temploma. Utána a Jutai Péter Páli napokra látogatunk, részleteket tudhatnak meg a palóc ételekről és a helyi jellegzetes süteménynek számító rezgős tétes elkészítéséről. A mai műsorban a Balaton felvidéki nemzeti park egyik legértékesebb gyöngyszemét, a Káli medencét mutatjuk be, valamint beszámolunk a térfilm fesztivál hamarosan induló budapesti és vidéki programjairól egyaránt. Maradjanak velünk a következő egy órában is.
Jó napot kívánok a Barangoló hallgatóinak, a felelős szerkesztő Illis László nevében is. A stúdióban Ifjú György, a vendégváró portál turisztikai igazgatója, és ki ne felejtsem, kollégám Gál Ildikó nevében is. Jó napot kívánok, én meg Exterde Tibor vagyok. Szervusz Gyuri, Tarna-völgy értékeivel kezd az első túraajánlatot. Merre induljak, vagy merre nézzek a térképen, hogy én a Tarna-völgyet megtaláljam?
Szervusz Tibor, jó napot kívánok. A Tarna-völgyet nagyon könnyű megtalálni egyébként, mert el kell menned egészen addig, ameddig a 3-as út, vagy az M3-as autópálya, vagy a vasútvonal, a Miskolci vasútvonal nem keresztezi a Tarna patakot, és pontosan ott, hogy a Tarna völgy kezdődik, ez Kápolnánál van.
A patak mindig völgyben kell, hogy folyjon, már csak a víz természet miatt.
Igen, a Tarna patak az lényegében a választóvonal a Bükk és a Mátra hegység között, és ott Kápolna magasságában szalad bele az alföldbe, tehát a síkabb vidékbe, és nagyon érdekes, hogy nem csak földrajzilag egy választóvonal, hanem ugyanakkor azt lehet mondani, hogy szinte kultúrájában is egy ilyen völgyi kultúrát hozott létre. Végül is azt tudtuk mondani, amikor Egerről mesél az ember, hogy a Vallis Agriensis, az Egervölgy, az szintén egy ilyen majdnem, hogy különálló kultúrterület volt. A Tarna-völgye talán azért különleges, mert itt a kora középkori magyar művészetnek és a magyar életnek olyan emlékei maradtak meg, amelyek meglehetősen ritkák Magyarországon.
Bocsánat, mi az, hogy völgy kultúra, az mitől más, mint mondjuk, nyilván akkor létezik dombkultúra, hegykultúra, síkságkultúra, milyen kultúra van még? Mitől völgykultúra egy völgykultúra?
A völgybe összegyűjtött települések, illetve lakók más életformát kénytelenek folytatni, mint a hegylakók. Ebben a más életformában nem egyszerűen csak az anyagi kultúrájuk, tehát, hogy a völgyben az építkezési anyag alapvetően inkább a tégla, a vályog, a föld, a nád, tehát az, ami a völgyre inkább jellemző, míg a hegyvidékén elsősorban a fa meg a kő jelentkezik. Ugyanakkor az élethez is elsősorban a hegyvidéken a fa, a kő, az erdő, az erdei termékek, az erdőben lakás, az állatok, a vadászat csatlakozik, addig a völgylakók általában a mezőgazdaságnak voltak az emberei, tehát akár írtásföldeken, akár a többé-kevésbé kiszárított vizes területeken gazdálkodtak, tehát szántóvetéssel foglalkoztak, ami megint csak egy más jellegű anyagi kultúrát, és a más jellegű anyagi kultúra egy más jellegű szellemi kultúrát is hoz általában létre, ami jelentkezik az imáktól kezdve a dalokban, a mesékben és sok minden másban.
De azért, mert a völgyben mindig nagyobb a sürgés, forgás, tehát oda könnyebben odaérnek az emberek, ott több a város.
Ez is beletartozik, hogy a völgyi kultúra az általában hamarabb és könnyebben szívja fel a külső hatásokat, mert az utak azok a völgyekben húzódnak. A Tarna völgy is egy olyan völgy, ami északról, a felvidék felől, illetve a Nógrádi medence felől is, illetve hát ugye az északi területek felől hozta az utakat, és ezeken az utakon jöttek az emberek. Ráadásul ebben a völgyben, mint általában a normális, idézővetében normális völgyekben, folyt egy patak, egy bővízű patak, illetve folyik még ma is, időnként kiöntve. A patak partján maradtak, a patak mellett a völgyben húzódtak az utak, tehát az utak hozták az utasokat, az utasok hozták magukkal egyrészt a pénzt, az árut, az idegen árut, hozták magukkal a történeteket. Nagyon jó példa erre, hogy a történeteket és az akkori, a középkori hírforrást például alapvetően két foglalkozási ág hozta magával, az egyik a kovács műhely volt, a másik pedig a malom. Uh-huh. Ilyet a malomba messziről hozták az őrölnivalót, amíg kovács ott műhelybe vártak, nem is ritkán egy-két napot vártak, mire az őrleményük elkészült. Hát addig ott voltak, és mondták, hogy a Mari meghalt, a Pista megházasodott, a Döbrögi uramat háromszor megverték, és így tovább.
Kovács műhelyben
is, erre éppen a Tarna völgyében is egy nagyon jó példa van. Megmaradt egy középkori kovács műhely, egy középkori eredetű kovács műhely Verpeléten, állítólag Mátyás király alapította, és a falu közepén van, előtte egy kis térre, szintesen közel van hozzá a kocsma, megvan a lópatkoló állás közvetlen a kovács műhely mellett. Arról nem is beszél, hogy egy nagyon kedves Gonnok nénie van még most is, aki csodálatos történeteket tud mondani. Tehát mindenképpen ajánlom, hogy aki a Tarna völgyét úticélnak választja, az Verpelétet mindenképpen keresse föl, és ma már ugyan nem pletykálnak ott a lovasok meg a szekerezők, de benne van a kovács műhely hangulatában, és még az üllőnek és a kalapásnak a zengése, és hát mellette pedig az, hogy kint pedig, amíg patkolták a lovat, addig nagy-nagy beszélgetések, dumák történtek.
Hol kezdjük a Tarna völgyét, Verpeléten?
Nem, Feldebrőben kell mindenképpen kezdeni, egy jó szójáték a feldebrői altemplomban, tehát nem az Aldebrői feltemplomban, hanem a Feldebrői feltemplomban, ami a kora középkori építészetünknek egy nagyon-nagyon szép emléke, egy kora románkori templom, altemplom, 13. századi freskó maradványokkal, és az egésznek van egy különleges hangulata, idézi valóban az, hogy milyen is lehetett ez a vidék akkor, abban a korban, amikor adott esetben az abák leszármazottai voltak a birtokosok. És hogyha már járunk egy ilyen középkori altemplomban, akkor Verperét után feltétlenül nézzünk be Tarna Szent Máriára.
Bocsánat, készültem egy fogós kérdésre. Ugye az altemplom a templomoknak az a része, ami a talaj szintje alatt szokott lenni általában. Ezek miért maradnak meg? A felső részek gyakran nem maradnak meg. Mi a garancia arra, hogy az altemplomok nem jutnak a felső templomok sorsára?
Nem egészen úgy van, ahogy mondod, hogy az altemplom az többnyire nem teljesen, hanem legfeljebb félig van a földben. Tehát például a feldebrői altemplomnak is van mondjuk természetes világítása, vannak ablakai. Az altemplomok azért maradhattak meg, mert az évszázadok vihara során is azért a Tarnavölgy és ezek a Mátra és a Bükről lefut azonos észak-dél irányú völgyek nagyon sokszor keveredtek bele különböző történelmi eseményekbe, és ezek az események nem voltak el nyomtalanul a falvak és a települések fölött. A felső templom nagyon gyakran éppen azáltal védte meg az alatta lévő templomot, hogy összeomlott, ráomlott, betemette, és ezért ott ez többé-kevésbé megmaradt. Vagy például a templomot átalakították erődítménynek, és az altemplomot betömték, hogy ne zuhanjanak bele, hogyha ott az ágyút fölvontatják rá, és pontosan ez a betömés, ez a föld őrizte meg.
Innen folytatjuk a hírek után. Köszönöm szépen a kimerítő magyarázatot, Ifjú György, a vendégváló portál turisztikai igazgatója, a Barangoló vendége. Most hírek jönnek.
A hírek után maradunk a Tarna völgyben, majd a Gyöngyöspatai Péter Páli napok programjairól hallhatnak.